Egy olyan témát hoztam most elétek, tehát zsidókhoz írt levelet olvasom, és akkor abból valami így blutty, így kiugrott, és abból egy olyan egész téma az, amit mondott Isten, hogy most ezt hozzam el, ez pedig, hogy hogyan nyerhetünk erőt. Ez a téma. És mint minden jó tanítás, három részre van tagolva, de van egy nulladik része, úgyhogy igazából már ezt már az elején eltértem tőle. Van-e itt valaki most, aki úgy fáradtnak érzi magát? Valaki? Jó? Kettő? Három? Három? Jó, igen, igen. Három? Három. Többiek azok? Négy. Értem, kávé reggel volt? Nem, nem volt, nem. Nem is... Jó? Oké. Én mondjuk szoktam, de csak munkahelyen szoktam reggel kávézni. Otthon nem, mert az olyan macerás, de viszont fekete teát azt szoktam reggel. Bár az elmúlt pár napban az elmaradt, mindegy, a témánál maradva. Hogy tegyem fel ezt a kérdést? Van-e itt valaki esetleg, aki azt mondaná magáról, hogy ő keresztény? Keresztény, 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 valaki? Oké. Okay. Ugye a keresztény szó, az a Krisztus szóból jön. A Krisztus szó pedig azt jelenti, hogy felkent. Tehát aki azt mondja, hogy keresztény, az valahol, tehát azt jelenti, hogy a felkentnek a követője olyan, mint a felkent, tehát valahol ő maga is felkent. Ugye mivel? Mivel felkent? Tehát, hogyha Jézus megnézik, Jézus mivel volt felkenve, és ennek kapcsán Zabcsel 10.38-at felolvasnám nektek, amikor is Péter Cornélius házában prédikál. 10.38, inkább viszonyok mondat elejére, 37-38. Tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdában, azután a keresztség után, amelyet János prédikált, hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten vele volt. Tehát mivel kente fel Isten Jézust? Azt írja, hogy Szentlélekkel és hatalommal. Más fordításban Szentlélekkel vagy Szent Szellemmel és erővel. Erővel kente föl. Tehát Jézus föl volt kentve a Szent Szellemmel és erővel. Úgyhogy ha Jézus ezzel volt fölkentve, és mi keresztények vagyunk, akkor valahol ez így adja magát, hogy mi is annak a felkentnek vagyunk a követői, és vele együtt felkentek, aki Szent Szellemmel és erővel vannak felkenve. Szükségünk van erőre. Szükségünk van erőre. És ez nem olyan erő, mert ezt többféleképpen lehet érteni, azt mondja az ember, hogy ó, erőre van szükségem, hogy kikeljek az ágyból, erőre van szükségem, hogy nem tudom, reggel elinduljon a nap, ugye lassan bútor a számítógép, szokták mondani. Erőre van szükségem ahhoz, hogy bemenjek dolgozni, hogy végigcsináljam a napot erőre. És egyébként ez igaz, tényleg erőre van szükség ehhez is. Szerintem, amiről itt szó van, hogyha megnézem mondjuk Jézust, akkor itt olyan erőről van szó, ami a halottakat feltámasztja. Tehát, hogy tegyünk különbséget a kettő között, nem arra, hogy a napot végigbírjam csinálni, arra is van szükség erőhöz, de amilyen erőről beszélünk, az az erő halottakat feltámasztja. Hogyan juthatunk ehhez az erőhöz? Hogyan juthatunk hozzá? Ennek kapcsán osztanék meg három gondolatot. Valószínűleg senkinek... Na jó, de talán egy-két új dolog lehet, hogy lesz benne. Ismétlése a tudás anyja. Nem lehet egy ige szakaszt elégszer hallani, Isten úgyis ezt majd nektek fogja... kiemelni, személyesíteni, hogy mi az, ami nektek ebből most fontos, hogy halljátok. Ugye az első, tehát háromféleképpen, és az első dolog, amit mindig, amikor arról van szó, hogy erőt hogyan kap az ember, mindig elhangzik minden tanítás során, Nehémiás 8-10, az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. És ebben van egy igazság, amiről egy picit szeretnék így beszélni, így futni pár kört ennek kapcsán, ugyanis különösen így a magyaroknál, ugye van ez a mondás, hogy sírva vigad a magyar, és szóval a magyaroknak nem, valószínűleg nem annyira egy könnyű dolog. Itt erről jut eszembe, hogy a pár héttel ezelőtt a munkahelyemen egy új külföldi vezető érkezett a céghez, és akkor eljött látogató a Budapestre, és a itteni budapesti cégvezető beszélgetett vele, és a budapesti cégvezető sem magyar. És akkor mondta neki, hogy mert megkérdezték az új ember, hogy az itteni cégvezetőt, hogy mégis milyenek a magyar emberek. És akkor mondott egy ilyet, hogy a magyar emberek azok pesszimisták. Aztán például rám nézett, mondtam, Kolos nem az, de egyébként ez a benyomás, hogy egy nem magyar embernek a magyarokról, és valószínűleg ebben sok realitás van, mondjuk így. Úgyhogy eljutni oda egy pláne itt Magyarországon, hogy az Úrnak az örömében éljünk, és ebből erőt merítsünk, ez egy kihívás, de nem lehetetlen. Ahogy így gondolkoztam ezen a kérdésen, tehát nem, szokott-e valaki tömegközlekedésen ülni? akkor az meg pláne Budapest, ugye? milyenek az emberek, amikor ülünk a buszon meg a villamoson, és tehát hogy néznek ki? Mondjuk, ha magukba ülnek, jó, majd éppen beszélget valaki mással, akkor az mindig más. Én emlékszem, hogy egyetlen egy alkalommal volt, amikor láttam, hogy ült egy fiatal lány volt, és csak így mosolygott magába. És akkor így teljesen így ilyen szokatlan, váratlan volt, hogy magába ül és mosolyog. Mi baja van, tudjátok? Én is szoktam mosolyogni magamban, amikor nem tudom, Isten valamit felhoz bennem, vagy valamin gondolkozom. De nagyon szokatlan volt, így emlékszem. Mert a legtöbb ember tömegközlekedés, most azon túl, hogy ide ki se látszódik a telefonjából, hanem föl se néz. De általában ilyen, nem tudom, ilyen morcos képet vág. Az örömről szólva, felolvastam, nem néztem meg, hogy ebben a fordításban hogy van, ki fog derülni mindjárt. Példabeszédek 13.9, ami múltkor egy CBC-s modulban volt kiemelve, mint igaz szakasz. 13.9. Az igazak világossága vígan ég, de az istentelenek mécsese kialszik. Tehát itt összeköti ez az ige szakasz a világosságot és az örömöt, vígan ég. Az igaz ember, annak az életének a része elvileg az öröm. A Szent Szellemnek az egyik gyümölcse, vagy a gyümölcsének az egyik megnyilvánulása az öröm. És valahol, amikor az ember örömöt él át, örömöt sugároz, azzal világosságot sugároz. És egyébként ezzel mindenki egyet fog érteni, ez persze valószínűleg sokat nem segít nekünk, de már maga a gondolat, de egy hívő keresztény embernek minden oka megvan arra, hogy örömteli legyen. Minden oka. Ez az öröm, ugye az Úrnak, az Úr előtt való öröm, ez mégis hol van, meg hogyan van, és igazából, amit most csináltunk a dicsőítés alatt, erről mondanék pár szót, tehát, hogy Istennek a jelenlétében van az öröm, amikor ő előtte vagyunk. Lehetünk ő előtte más módon is, csak mondhatnám ezt fajta lelki gyakorlat, és van, aki ezt más módon is csinálja, de hogyha az ember Isten előtt van, és Istenre koncentrál, és Isten karakterét, Istennek a személyét és a jellemét szemléli, és abban gyönyörködik, akkor szerintem nem elkerülhető, hogy öröm járja át az életét. A 16. Zsoltár, nem lapozok oda, mert ez fejből is megy, azt hiszem, hogy megmutatod nekem az életnek az útját, teljes öröm van te nálad, a jobbodon. Na, akkor mégsem tudom fejből. Zsoltárok 16. Aha. Igen. Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. Igen, sokszor van az, hogy dalszövegek jutnak eszembe, és nem igazak a szoknál. Jó esetben a kettő az nincs túl messze egymástól. Tehát Jobbodon örök gyönyörűség van. Most eszembe jött valamelyik másik zsoltárban, nem kerestem ki, hogy Dávidnak volt ez a lelki gyakorlata, hogy az urat mindig ő maga elé képzelte. És ott volt az ő jobbján. És ezért Dávid valószínűleg nagyon sok gyönyörűséget élt át, mert Isten jelenlétében volt. Valószínűleg legelőször, legalábbis én szerintem a hídgyülekezete kapcsán hallottam erről, hogy amikor dicsőítés van, ilyen fura dolgokat csinálnak az emberek. Néhányan megértek a hídgyülekezetét, a horizonton belül tudom, én csak látogatást tettem oda, akkor mondjuk pont ez így nem rémlik, akkor csak az volt, hogy ott egy egész csarnok nyelveken szól, és ez így református fejjel, az kicsit ilyen furi volt. Aztán, mikor én is elkezdtem járni egy karizmatikus gyülekezetbe, akkor is észrevettem azt, hogy néha egyszer, mikor csak Istennek jelenlétében vagyunk, öröm árad ki. És erre az emberek van, hogy úgy reagálnak, elkezdenek nevetni. Velem is volt már ilyen. Az ember elkezd csak nevetni. Sőt, emlékszem, hogy valamelyik februári konferencián évekkel ezelőtt volt olyan, hogy egy-két ember tehát így kifeküdt a földön, és hangosan nevetett. És egyszerűen imádkoztunk az illetőért, de egyszer ragadós volt ez a nevetés, mindenki nevetett rajta. Egyszerűen együtt nevettünk vele. És örömet élt át az illető Istennek a jelenlétében. Ez egy tök felszabadító dolog, meg tök jó dolog. És ez, hogyha nem csak vasárnaponként megyünk, ha csak vasárnaponként megyünk erre helyre, legalább akkor oda megyünk, és tök jó. De ha valahogy ezt meg tudjuk tenni, hogy ahogyan Dávid ezt a lelki gyakorlatot mindig végezte, hogy mindig oda képzelte az Urat maga elé, mindig az ő jobbján volt, lelki gyakorlat, tehát ezt valahol mit csináljuk, mi döntöttünk most is úgy reggel, hogy dicsőíteni fogunk, akkor talán tudunk élni ezen a helyen. Istennek az örömében. A második, és igazából ez, ami így rámugrott a zsidókhoz írt levélből, Zsidók 11:11. Légy szíves. Így van. Így van. Így van. És folytatva gondolatot lehet, hogy akkor az egyik módja, hogyan Szent Szellem erőt ad nekünk az erőmön keresztül, a gyümölcsén keresztül. Ebbe bele se gondoltam, de tök jó. Zsidók 11:11, itt Ábrahámról és Sáráról olvasunk. A 11-es vers konkrétan így szól. Hit által nyert erőt Sára is a magzat foganására és életkora ellenére szült, mivel hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. És hogy ezt így olvastam, így nyilván ezt már jó párszor olvastam, de akkor így leesett a tantusz, hogy Sára erőt kapott. Hogyan? Hogyan történt ez? Hitáltal erőt kapott. És azt írja még itt az ige, hogy mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Isten megígért valamit, Isten, te hűséges vagy, ő ezt elhitte, és erőt kapott ezáltal. A másik, ami ide tartozik, ami szerintem ugyanezt fejezi ki, az az Ézsaiás 40:30-31, ami úgy hangzik, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbök is, de akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, megjárnak és nem fáradnak el. Akik az Úrban bíznak, azoknak megújul az ereje. És itt megnéztem ezt a görög szót, mi az, hogy az Úrban bíznak, mert a King James úgy írja, hogy akik az Úrra várnak. Itt valami fajta, tehát konkrétan görög így volt fordítva, hogy akik Jahvére, vagy tőle várnak valamit, várnak Jahvétől valamit. Akik az Úrtól várnak valamit, és ebben a várakozásban és bizalomban ott van az, hogy valamit fogok kapni tőle. Melyik? Na, így van. Jók ezek a dalok. Mit lehetne ebből elvinni, mint gondolat? Először is Sára mit csinált? A hitét Istennek egy ígéretébe vetette bele. Tehát ismerjük Istennek az ígéreteit. Ismerjük őket. És tudjuk azt, hogy ő hűséges. Várjuk tőle azt, hogy ha valamit megígér, és hűséges, akkor ezt kapni fogjuk tőle. Ez hogyan működik? És ez tegnap, ahogy jöttem hazafelé külföldről, és hallgattam néhány tanítást, akkor ugrott elém ez a pár gondolat. Reménységen keresztül. Hogyan ide a reménység? A zsidók 11.1, mindegy, azt fejből is megy, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok felől a meggyőződés. Ha King James tükör fordítom, akkor a hit a remélt dolgoknak a, mondják magyar, szubstancia, nem lényege? Tehát, hogy valami kézzelfogható. Tehát a hit kézzelfoghatóvá tesz valamit, amit az ember remél. És erről szólt a tanítás, hogy ha nem remél semmit, akkor a hited nem tud mivel dolgozni. ami jogos. Úgyhogy hogyan nyerhetünk erőt? Tehát én hiszem, hogy Sára is gondolkozott Istennek az ígéretein. Ő elképzelte azt, hogy baba van a kezében. Úgyhogy tehát ismerjük Istennek az ígéreteit, és engedjük, hogy Istennek az ígéretei egy képet lefestenek a mi gondolatainkban. És képzeld el azt, hogy te megkapod Istennek az ígéreteit. Képzeld el, hogy te megkapod az ő ígéreteit. Ugyanis a hit a reménységünket fogja kézzelfoghatóvá tenni. És volt egy másik tanítás, a képzelet ereje, körülbelül Womack minden tanításában beszél erről, szerintem nincs olyan, hogy valamilyen módon ezt ne hozza be, de azt mondja a képzeletről, hogy a képzelet, mint szó, az a Bibliában szinte talán egy-két kivétellel mindig negatív kontextusban vetődik föl. És a reménység az a pozitív képzelet. Tehát ha valami pozitív dolgot képzel az ember, az a reménység. Ezen érdemes egy picit így megállni és így gondolkozni. Tehát mondjuk, nem tudom, mondjatok légy szíves egy ígéretét Istennek, bármit, ami eszetekbe jut valaki. Ja, de hogy nem tudjátok ti ezeket. Ő fog megmenteni. Oké. Vegyük ezt a példát. Isten megment minket. Meg fog menteni minket. És olyat 46, itt van is, és pont előttem, 46, 3, 4. Hallgass rám, Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamhoz vettem, anyátok méhétől fogva, és hordozlak születésetek óta. Vénségetekig ugyanaz maradok, ugyanaz vagyok, megőszülésetekig én hordozlak titeket, én alkottalak, én hordozlak, én viselek el, és én szabadítalak meg. Tehát itt a szabadítás. Isten minket megszabadít, megint kagyarodunk vissza, de érdekes. Isten megszabadít. Képzeljük ezt el. Képzeld el azt, hogy ez a tiéd. Gondolkozz azon, hogy benne vagy egy helyzetben, és hogy Istennek a szabadítása a tiéd abban a helyzetben, és képzeld el, ahogyan te abból a helyzetből tik, így, föl és ki. Isten kiemel téged. Képzeld el ezt a képet. Lássad ezt, ahogyan ez történik. Mert ha ezt te látod, el tudod képzelni magad, ez egy tök fontos dolog az ember, amit el tud képzelni. Mert ha el se tudja képzelni, akkor abból nem tudom, hogyan lesz valóság. De ha ezt el tudod képzelni, és ezt a képet egy dal eszedbe jutod. Mi a címe? Oké. Amen. Imádkozunk. Tehát képzeld el, hogy Isten megszabadít téged. Biztos vannak helyzetek, amikor azt érzed, hogy szorul a hurok, és csak lenyomod a gondolataid között. Képzeld el, és ha ezt megtetted, ez a kép ott van benned, és ezt a képet magad előtt tartod, akkor a hited tud mibe kapaszkodni. Szoktam idézni a Bill Johnsonnak egy könyvéből, és akkor abban, amikor hitről beszélt, azt mondta, hogy kontextus gyógyulásért való imádság, hogy az, hogy Isten meg tud minket gyógyítani, az nem hit. A hit azt mondja, hogy Isten meg fog minket gyógyítani. Tehát, hogy ez meg, amikor most imádkozunk, meg fog történni. Ez így eszembe jutott, hogy ezen gondolkoztam, és egy picit én máshogy fogalmaznám ezt meg. Valószínűleg ugyanazt fejezik egyébként, de ebben a kontextusban a reménység az, hogy Isten meg fog gyógyítani. A hit pedig az, hogy Isten meggyógyított. Pont. Tehát a reménység egy jövő idő, a hit pedig jelen időben hozza a dolgokat. Most, hogy Sárára visszatérve, valószínűleg akkor ezt a képet ő dédelgette. Aztán volt egy pont, amikor azt gondolta, hogy ez most az enyém. Nem tudom, friss még nekem is ez a gondolat, még én is fogok ezen sokat gondolkozni. De az, hogy Isten ígéreteit elhiszem, addig a pontig, hogy ez az enyém, elképzeltem, ez az én reménységem, és a reménységembe belekapaszkodik a hitem, ez az enyém hitáltal erőt kapott Sára, hitáltal mi is erőt tudunk kapni. És hogyan történik, mert ez a reménységen keresztül képzeljétek el, ismerjétek Isten ígéreteit, képzeljétek el őket. És hát a harmadik, ami kicsit ilyen nyilván, Abcsel 1.8-at felolvasom nektek. Abcsel 1.8. De erőt kaptok, mondja Jézus a tanítványoknak, de erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok. Visszakanyarodok az elejére. A fölkentnek vagyunk a követői. A fölkentnek. Peti, erről egy dal nem jut eszedbe esetlen? Nem? Nem? Hm? Hogyha te kaptad a Szent Szellemet, akkor igazából, ha precízen akarunk fogalmazni, nem az a kérdés, hogy hogyan kapunk több erőt, hanem az az erő, ami már a miénk, az hogyan tud működni rajtunk keresztül és a mi életünkben. Egyébként Isten azt mondta nekem, néhány héttel ezelőtt, hogy amikor próbálok dalt írni, akkor konkrétan úgy tekintsek arra, hogy ez egy tanítás. Mert ezek annyira jók tényleg, amikor így megmaradnak az emberbe ezek, és eszébe jutnak. Oké. Okay. Tehát hogyan tud Istennek az erejéből minél több működni rajtam keresztül és az én életemben? Ez a kérdés, amire tovább mehetünk. És amit szeretném, hogy lássatok, hogy bármilyen megnyilvánulása Isten szellemének mi bennünk, mi rajtunk keresztül Isten erejét hordozza magában. Tehát lehet, hogy eszetekbe jut egy ige szakasz. Ézsaiás 46:3-4. Vagy egy dal. Így van. Ha Isten jutatja ezeket eszünkbe, és azért én azt gondolom, hogy ő jutatja ezeket eszünkbe. Ezek hordozzák magukban Istennek az erejét. Ott van benne Istennek az ereje, mert a szellem megnyilvánulásáról van szó. Tehát nem az van, hogy hogyan, tehát mit csináljak, hogy több működjön. Az egy jó kérdés, hogy hogyan tudom jobban használni azokat az ajándékokat, amiket kaptam. De bármilyen megnyilvánulás legyen, akármennyire egyszerű, akármennyire ilyen kis izének, műtyürkének tűnő, Istennek az ereje ott van benne. Az 1 János 5:4-ben olvassuk azt, hogy minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Egyetlen egy szó, amit Isten szellemének a vezetésére megosztunk, az legyőzi a világot. Olyan erő van benne. Az Efézus 1:19-ben olvassuk azt, hogy inkább odalapozok, és nem próbálom összeollózni. Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének, ama munkája szerint, és 20-as vers, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben, stb. Tehát ez az erő, egyébként kicsit kacifántos a fogalmazásmód, de nem szoktam csak úgy lenyelni az ilyen gondolatokat, amiket hallok egy tanításba, pláne, hogyha ilyen drasztikus, mert ez ugye ebből azt olvashatjuk ki, hogy Istennek az az ereje ott van mi bennünk, ami Krisztus feltámasztotta a halálból. És ezt is nem lehet igazából másképpen érteni, hogyha az ember következetes akar lenni. Ez tényleg így, és az valamelyik korintusi levélben ugyanez a megfogalmazás van benne, és ugyanezt jelenti, hogy mi bennünk ott van. Az Efézus 1:19 azt mondja, hogy Istennek az ereje, az az erő, amivel Krisztus föltámadt a halálból. Ez van ott mi bennünk. És bármilyen módon engedünk a szellemnek a vezetésének, bármit teszünk, bármit, hogyha a szellemnek a megnyilvánulása, ez az erő az, ami működni kezd. Amen. Tehát mi volt ez a három dolog? Az Úrnak az örömében, hogy éljünk. Ismerjük Istennek az ígéreteit. Hagyjuk, hogy bennünk egy képet fessen. Képzeljük-e magunkat ezekben, és aztán hitünkkel ragadjuk meg, és ezáltal erőt kapunk. A harmadik pedig a Szent Szellem. Engedjük, hogy megnyilvánuljon rajtunk keresztül. Ezek mind-mind az olyan dolgok, amiken keresztül Istennek az ereje egyre inkább ott lesz az életünkben. Jó. Peti, egy dal esetleg? Nem? 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 Oké. Okay. Ha csak tovább akarok menni, akkor fogod mondani. Jó. Légy szíves.